Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával című magazinműsor, én Gábor Vívanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Kőműves Glóriát, a Nevetni Kék Alapítványnak a hát elnökét, vezetőjét. Azt akartam mondani, hogy képviselőjét, de szerintem ez a három szó abszolút igaz, mert az ilyen típusú alapítványokat szerintem csak képviselni lehet, és csak szívből, és amit ti csináltok, az egy nagyon-nagyon, talán még a fontos sem fejezi ki azt a fajta küldetést, amit ugye vállaltok, mert hogy arra, hogy valaki kisbabaként családra találjon, arra talán még a fontos szó sem elég. Eléggé hivatott az bemutatni, hogy annak mekkora jelentősége van.
Hát és igazából mi csak átmeneti család tudunk lenni a kórházba az önkéntesekkel, és még a fontos is a munkánk, azért mindig elmondom, hogy azért nem ez ideális megoldás. Tehát onnantól fogva, hogy egy gyerek mellett nem tud ott lenni az édesanyja a nap 24 órájában, mindenképp sérülni fog, és mi csak csökkenteni tudjuk a károkat, illetve lassítani tudjuk azt a hospitalizációs folyamatot, ami ilyenkor elindul a pici babákban. De ezt viszont nagyon szívesen csináljuk, már mint szívvel lélekkel ott vagyunk a gyerekek mellett, és nagyon szurkolunk nekik, hogy mielőbb biztonságos családba kerülhessenek.
Azt mondta, hogy szívvel lélekkel csináljátok ezt a munkát, és milyen régóta? Mert ha én jól tudom, akkor ennek már 16 éves múltja van.
Így van, jól tudod, 16 évvel ezelőtt én voltam az első fecske a Pécsi Gyermekklinikán, aki bement. Ugye mi 0-tól 18-ig foglalkozunk a gyerekekkel, és amikor én elindultam, akkor igazából azokkal a gyerekekkel foglalkoztam, akik már jobb állapotban voltak, ki tudtak jönni a játszószobába, nyilván beszéltek és jártak, és akkor egy ilyen kézműves zenés foglalkozással indult el ez az egész. Viszont az jól sikerült, visszahívtak a klinikán, jó lett volna, hogyha több osztályra is el tudok menni egyszerre, egy időben, tehát elég hamar rájöttem, hogy én ehhez egyedül kevés vagyok, viszont minél több időt voltam a klinikán, annál inkább rájöttem, hogy hát nem biztos, hogy ezeknek a gyerekeknek kell a legnagyobb segítség, akikkel én elindítottam ezt a programot, mert például vannak csecsemők is nagyon gyakran egyedül a kórházban, amikor a szülők nem tudják megoldani, hogy a kezelés ideje alatt velük legyenek, és ezért most már nagyon régóta úgy épül fel a programunk, hogy minden önkéntes 0-tól 18 éves korig foglalkozik gyerekekkel, de megtanulják, hogy a nem látogatott pici babák mindig a prioritás, mindig ők az elsők, és azok a gyerekek, akiknél kapjuk a jelzést az ápolóktól, vagy a kórházi szociális munkástól, hogy lemondott az anya, vagy nem viheti haza, vagy csak tudják, hogy hetekig, hónapokig bent lesz kezelésen, ők mindig kapnak egy önkéntest, aki őt végig kíséri, aki csak vele foglalkozik, nyilván életkorához, meg állapotához mérten foglalkozik velük, hogy kialakulhasson egy kötődés, ő is jobban megismeri a gyereket, a gyerek is jobban megismeri ezt az önkéntest, és legyen egy bizalmi kapcsolat köztük, nyilván a későbbiekben is.
Biztos, hogy nagyon sok embernek megfordul a fejében az a gondolat, hogy milyen rossz azoknak a gyerekeknek, akik tényleg kórház vannak hosszú időn keresztül, vagy azért, mert betegek is, mondjuk a szülők messze vannak, dolgoznak, nem tudják látogatni, vagy azért, mert nincs, aki látogassa őket, mert a családnak nem olyan ugye a helyzete. De hogy nem jutnak el a gondolattól a tettekig, benned mi volt az, ami ezt a falat áttörte, és el tudtál indulni egyáltalán, hogy jön az 16 évvel ezelőtt, te is fiatal vagy, akkor meg még fiatalabb voltál, hogy bemegyek a kórházba, és próbálok törődni, és szeretetet adni, és odafordulni azokhoz, akik a legjobban igénylik ezt.
Nekem egyébként az eredeti motivációm, hogy egyáltalán bekerültem a kórházba, az egy ilyen személyes történet, nekem egy barátnőm, amikor kamaszok voltunk, került be a kórházba, és én mint látogató jelentem meg, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy mennyire unalmas így gyerekként bent. Úgyhogy igazából az első alapvető indítatásom az tényleg így az unaloműzés volt. A második, amikor ott vagyok, és szembesülök azzal, hogy hát milyen problémák vannak, ugye én a gyógypedagógus-pszichológus hallgatóként kezdtem el igazából ezt az egészet, és hát a pszichológia szakon pedig pont tanultuk azt, hogy egy ilyen csecsemőben, aki nem kap megfelelő gondoskodást, mi zajlik, milyen folyamatokon megy keresztül. Ugye először ők azok, akik keservesen sírnak, majd egyszer csak, mint hogyha elvágnák a sírást, a stressz hormonjaik az egekben vannak, de hogy megtanulják, hogy úgyse fogja felmenni senki se őket, és feladják a reményt, hogy kapnak törődést. És amikor én tanultam erről az egyetemen, ezekkel a kórházi foglalkozásokkal párhuzamosan, akkor még azt gondoltam, hogy hát ez ilyen történelem, mert hogy a második világháború után voltak ez irányú kutatások, és hogy ez már a múlt. És amikor szembesültem a kórházba azzal, hogy ez a jelen, és ez a néma kiáltás, tehát amikor így elmondják a nővérek, hogy igen, akkor melyik korteremben vannak gyerekek, és kiket tudok kívni a játszószobába, és akkor benézek a kettesbe, de hogy ott van három csecsemő, és hogy velük mi van már, hogy így nincs mellettük senki. Hát igen, ők egyedül vannak, nem látták még az édesanyát, és így. És akkor így esett le, hogy hát ez nem egy történelem, amit én tanultam, hanem a valóságunk. És így indult az egész, hogy megkérdeztem, hogy de bemeltek hozzájuk. És ugye az első fázisban a gyerekek, amikor nagyon-nagyon sírnak, azt még érdemes tudni, hogy ők nem úgy működnek, egy hospitalizált gyerek, aki már órák óta megéli azt, hogy nem veszik ki a kiságyból, mint egy biztonságosan kötődő gyerek otthon. Nehezebben megnyugtathatóak. És az is nagyon nehéz így hallani ezt a sírást, kivenni a gyereket a kiságyból. Egy órája dalkálgatom, és még mindig sír, mert hogy nehezen nyugszik meg. De még rosszabb, amikor önmagában az is rossz például, hogyha végre megnyugszik, és visszateszem a kiságyba, és akkor kezdődik előről a sírás. De ez még rosszabb, amikor visszateszem a kiságyba, és nem sír. És hogy így mindegy. És hogy nem fognak vele már akkor így foglalkozni, vagy hogyha jelez, ugye az ápolóknak nincs mindig kapacitásuk arra, hogy így reagáljanak, és ez sokkal ijesztőbb, meg sokkal rosszabb ezt hallani, és én azt gondolom, hogy onnantól fogva, hogy valakiben így tudatosul, hogy ez milyen károkat okoz a gyerekeknek hosszú távon, nem lehet elmenni mellettük csak úgy, és ezért van az, hogy az önkénteseinknek is, ugye az első szabályként mindig megtanítjuk, hogy a nem látogatott picik az elsők, de hogy a képzési folyamatunkban be van építve egy elméleti képzés is, amikor megtanulják azt, hogy mit jelent az, hogy hospitalizáció, mit jelent ez, milyen hosszú távú károkat tud okozni, és hogy ők hogyan tudnak tenni ez ellen, mert önmagában az, hogy az elméleti részt is megértik, az így nagyon sokat segít abban, hogy ők hogyan tudnak hozzáállni ezekhez a gyerekekhez, és hogy hogyan tudnak nekik segíteni. És szerintem onnantól fogva, hogy ez itt tudatosul, így nehéz otthagyni ezeket a babákat. Szerencsére nem is szokták, úgyhogy mindig ők az elsők, és hát most annak hatására, hogy egy kirobbant a hír, hogy most még több ilyen gyerek lett, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó, hogy erre ráirányult a figyelem, mert nem csak olyan pici babák vannak egyedül, akikről lemondott a szülő, hanem a kezelés ideje alatt is lehetnek egyedül, hogy egyszerűen nem tudják megoldani azt, hogy bejöjjenek, és lehet pár hetes vagy pár hónapos babáról is szó.
Hogy találtál segítőket, hogy találtál magad mellé olyan gondolkodású embereket, mint te, vagy tehát hogy lett maga a szervezet abból, hogy te egyszer elgondoltad, hogy most van három szabad órám, és én akkor bemegyek a kórházba megszeretgetni azokat, akik ott vannak.
Hát én abból a feltételezésből indultam, hogy ha én szívesen áldozok a szabadidőmből erre, akkor lehet, hogy mások is vannak így. Úgyhogy az első körben az egyik oktatómmal megbeszélve így óra elején kiálltam a 100 fős pszichológus hallgatók elé, hogy hát én ezt csinálom, kinek van kedve csatlakozni. Úgyhogy igazából egy hét múlva már 5-en lettünk, aztán egy hónap múlva már 15-en, tehát hogy így szépen lassan ez így beindult. Most viszont már nagyon tudatosan toborzunk, ugye évek óta, tehát fél évente általában van egy toborzás a városban. Szerintem a városban már sokan tudják, hogy ezt mi csináljuk. Sokan jönnek úgy, hogy hát évek óta szemezgetnek velünk, csak még nem volt olyan az élethelyzet, hogy ezt megengedhették volna maguknak. Úgyhogy egyetemistáktól nyugdíjasig tényleg mindenki van nálunk. Ez szerintem olyan szempontból jó is, hogy nagyon sokféle tudást hoznak be még így kívülről, és ezeket így meg is osztják egymással.
Mondjuk el a várost.
Pécs a bázis, és Kaposváron van még a programunk így beinduló félben, illetve hát az a cél, hogy itt a Dél-Dunántúli régióban már két kórházban volt mesefalfestésünk, mert hogy ugye azt is csináljuk, és hogy ott is szeretnénk beindítani ezeket a programokat, ugye, vagy hát mind a hármat. Viszont ugye ennél tovább nem tudunk nyújtózkodni, mert hogy ezért ez is sok. Tavaly 500 önkéntessel dolgoztunk, ebből ugye 80 volt, aki bejárt a kórházba, többi mesefalfestő vagy játékkészítő, Én azt gondolom, hogy nem lenne túl felelősségteljes azt mondani, hogy országosan mi ezt akkor megoldjuk. Úgyhogy inkább azt választottuk, hogy egy ilyen módszertani központként segítjük azokat a vidéki szervezeteket a tapasztalat megosztással, 16 év tudásával, akik a saját városi kórházukba szeretnék megoldani ezt a problémát, vagy így oda fordulni ezekhez a pici babákhoz. Tehát most elsősorban abszolút így a csecsemőkre fókuszálva. Úgyhogy nagyon sok városban van már képviselő, akivel itt tartom a kapcsolatot, úgyhogy az én abba bízok, hogy ez így előbb-utóbb elindul. Bürokrácia egy picit lassítja a folyamatokat.
Vannak egyébként érdeklődők, tehát van, aki szeretné ezt a mintát direkt nem azt mondom, hogy másolni, hanem átvenni, jó gyakorlatként felhasználni, és a Dél-Dunántúlt említetted, de hát ott a keleti régió is szerintem szépen bővelkedik azokban a számokban, ahol erre például nagy szükség lenne, és ott is ott vannak a nagy ugye, egészségügyi központok, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kisbaba várja azt a szerető simogatást vagy odafigyelést, ha csak néhány percre is, az ország másik felében is.
Abszolút vannak érdeklődők. Ugye egyrészt a sajtónak is nagy szerepe van ebben, hogy anna ezt kihirdették, meg nagyon sok influencer is, és egy-két város kivételével mindenhonnan jelentkeztek vagy olyanok, akiknek már bejegyzett szervezetük van, csak ezzel kibővítenék a portfóliót, vagy pedig olyanok, akik kifejezetten most erre hoznak létre szervezetet, illetve hát 900-an jelentkeztek hozzánk önkéntesként, akiket most egyelőre az adataikat mi tároljuk, és amint egy városban el tud indulni a program, akkor ugye az adott városi képviselőnek ezeket az adatokat továbbítjuk. Úgyhogy én azt látom, hogy hála az égnek abszolút van nyitottság az emberek részéről, hogy nagyon szívesen segítenek ebbe, sőt, így a nevelőszülő meg rögbe fogadás kapcsán is egyre többen érdeklődnek. Nyilván azt így mi is továbbítjuk akkor a megfelelő szervekhez, már ugye azt a részt nem mit csináljuk, de ilyen szempontból én azt látom, hogy abszolút benne van a segítő szándék az emberekbe. Én egyébként szerintem ezért jó egy civil szervezet, mert hogy így ezt a sok segítő szándékot így megfelelő mederben tudja terelni, tehát hogy tényleg hol tudnak segíteni, hogyan tudják csinálni. Nyilván itt a civil szervezetnek azért alkalmazkodni kell a kórház működéséhez, a kórháznak is ugye civil szervezethez, ez ilyenkor egy ilyen kölcsönösség, de hogy hát ezeket így ki kell taposni, ezeket az utakat, tehát hogy megvannak itt a keretek, határok, szabályok, és ebben tudsz segíteni egy szervezet, hogy így összekötni végül a gyerekeket ezekkel az önkéntesekkel, hogy közben minden ilyen háttér dolgot viszont így elintéz. És ugye ennek van egy nagyon fontos része az, hogy szakmailag is fel kell készíteni az önkénteseket, hisz általában lelkesedésből jelentkeznek, és nem azt jelenti, hogy így feltétlenül mindent tudnak a csecsemő gondozásról, vagy ennek a pszichológiájáról, vagy egyáltalán arról, hogy egy kórház hogyan működik, és hogyan tudnak beilleszkedni. Úgyhogy szakembereket is gyűjtenek a vidéki szervezetek, és ők fogják felkészíteni az önkénteseket, hogy ezt tényleg hatékonyan tudják végezni.
Nagyon sok kérdésem van, de most pont az jutott eszembe, ahogyan működnek a kórházak mondatodról, hogy azért a COVID idején eléggé lehetetek zárva pont azoktól, akikhez szerettetek volna bemenni. Hogy tudtatok megoldani azt az időszakot?
Az egy izgalmas időszak volt, mert amikor beütött a COVID, akkor valóban egy először nagy volt az ijegység, úgyhogy kiderült, hogy ami addig egy ilyen nagyon kedves projekt volt a kórháznak, az hirtelen a legveszélyesebb lett, mert
de seki sebe
vadidegeneket küldök be a kórházba, igen, fertőzés veszély, szóval, hogy mi első körben kilettünk tiltva, de hogy azt az átmeneti megoldást találtuk kórházzal, hogy mi az ablakon keresztül a teraszokon adtunk szerenádot a gyerekeknek. Tehát, hogy valami mégis legyen, meg azoknak a gyerekeknek, akik már így régóta bent voltak, meg nagyobbak, azok kaptak walkie-talkie-t, az egyik náluk volt, a másik nálunk, és akkor így tudtunk beszélni, a dalok pedig mentek így az ablakon keresztül, úgyhogy abszolút így voltak akkor is próbálkozások. Amikor egy picit már így előrébb voltunk így ebben a COVID témában, akkor annyiban változott a helyzet, hogy hát új önkénteseket 2,5 évig nem vettünk fel, tehát hogy ez azért nehéz volt, de hogy a meglévő önkénteseket be lehetett úgy osztani, hogy fix párokat csináltunk, és fix párok fix osztályra mehettek, úgyhogy mi sem találkozunk egymással, tehát hogy nehogy mi átadjunk bármilyen fertőzést, viszont így akkor már bent lehettek az önkéntesek, és tudtak segíteni a gyerekeknek.
Mesélted, hogy kezdted, nekem meg az jutott róla eszembe, hogy amikor mondjuk, mert attól függetlenül, hogy valaki pszichológus hallgató, nyilván az emberi lélekkel és viselkedéssel foglalkozik, de ő maga is ember, és azért megérintik nagyon nagyon is megérintik a dolgok, és maga ott állsz egyedül is. Három kis baba egyszerre sír, vagy nem sír, attól függően, hogy éppen már mennyire merültek ki a figyeljetek már rám, én is itt vagyok érzésben. Egyszerűen nem tudsz hármat vigasztalni, vagy még többet, de mikor le kell rakni, és ott kell hagyni, és el kell jönni. És tudod, hogy lehet, hogy egy hétig nem lesz már időt bemenni, vagy két hétig, és akkor hogy mi lesz? Szóval, hogy az embernek a szíve szerintem belefacsarodik ilyenkor, hogy akkor, hogy mi lesz velük?
Hát bele tud facsarodni, viszont ha belefacsarodik a szívünk, akkor ezeknek a gyerekeknek rosszabb lesz, mert nem fogunk tudni ebben működni. Az alapítvánnyal két dolgot teszünk. Egyrészt, amikor az önkénteseket kiválasztjuk, akkor ugye, nem csak a tiszta és jó szándékot nézzük, hanem azt is, hogy ki mennyire erős ilyen szempontból, hogy tényleg kire milyen feladatot lehet bízni. Mert hogyha összeroppan egy önkéntes, akkor nem jutottunk előrébb. Tehát, hogy biztos, hogy kell egy olyan habitus, vagy egy olyan tartás, ahol az önkéntes tartja így a kereteket, határokat is saját maga számára is. A másik pedig az, hogy mert a legkeményebbeknek is nehéz, meg hazudnék, ha azt mondanám, hogy 16 év után nincsen gyomorgörcsöm, amikor így hallom a gyereket sírni, vagy pont nem sírni, tehát, hogy néha nehéz eldönteni, hogy melyik a rosszabb. Pszichológusok is dolgoznak nálunk, pont azért, mert a segítőknek is kell segítség, és az önkénteseknek is kell, és vannak olyan esetek, annak ellenére, hogy ezért így az elején elmondjuk, hogy mi mindenre számíthatnak, milyen folyamatok, mivel fognak találkozni. Én azt gondolom, hogy ez az ismeret is nagyon sokat segít abban, hogy nem éri őket váratlanul, és akkor tudják, hogy mit kell tenniük. Viszont ennek ellenére azért vannak nehéz helyzetek, meg vannak váratlan helyzetek, ami nagyon meg tudja viselni őket. Ezért egyrészt van nálunk egy olyan lehetőség, hogy így a kórházból kijönnek, akkor egy krízis telefont tudnak a dolgozók felé irányítani, hogyha annyira megérintette őket, hogy ez a sírhatnék, ha van, ordíthatna, akkor inkább hívjon fel minket, és akkor rögtön kap egy ilyen krízis tanácsadást, utána pedig a pszichológusok tudnak foglalkozni, így egyénileg, illetve csoportban is foglalkoznak az önkéntesekkel, hogy bírják ezt a terhelést. Nyilván egymásnak is itt vagyunk, tehát az, hogyha az egyik önkéntes már úgy érzi, hogy így nagy a teher, vagy nagyobb, mint amit ő elbír, akkor ott vannak a többiek, tudunk cserélni, váltani, máshova rakni, stb. Tehát volt már olyan önkéntesünk például, aki azért ment át a kamaszok osztályára, mert hogy olyan élethelyzetbe is került, hogy egy picit nehéz volt már neki ezt a sok síró csecsemőt ellátni, és akkor valaki viszont így jobban bírja, és akkor cserélünk. Tehát, hogy erre van lehetőség, de abszolút jó, hogy mondod, mert hogy tényleg nagyon fontos az, hogy mi is emberek vagyunk. Sőt, én azt gondolom, hogy ezeknek az önkénteseknek, mivel hogy a lelket gyógyítják, ezért nekik a lelküket kell oda tenni. És ilyen szempontból talán más, mint nem tudom, az orvosoknak, nővéreknek, ugye nekik is egyrészt nagyon közel vannak a gyerekek, de hát ott is kell tartani a határokat, mert hogy el kell látni az ápolási feladatokat, de ráadásul nekünk meg pont ez a feladatunk, hogy nagyon közel engedjük magunkhoz ezeket a gyerekeket, hiszen ezzel dolgozunk. És ezért például ha nagyon ritkán is, de hogyha elveszítünk gyereket, akkor mi mindig szervezünk erre is egy gyászcsoportot, mert azért az is nagyon meg tudja viselni az önkénteseket, vagy hát így mindannyiunkat. Szóval abszolút kell segíteni a segítőket, hogy ezt így bírni tudják hosszú távon.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsora. Mai vendégem Kőműves Glória, a Nevetni Kék Alapítványnak az alapítója, vezetője. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt jövünk vissza.